azt hiszem itt az idő, hogy kezdjünk. Nincs különösebb bevezetni való, hiszen éppen, hogy belekaptunk az impedancia mérésbe. Ha valaki nem lett volna itt, akkor annyi történt, tehát felírhatjuk a címet. És ezen belül megbeszéltük azt, hogy bár ez nem egy nagyon szigorú határ, de kis és nagy pontosságú módszereket lehet megkülönböztetni. Illetve jellegzetesen elkülönül, hogy AC vagy DC mérést akarunk csinálni, és a spiritus, az érdekesség az az AC-ban van, hiszen ott léptek fel olyan effektusok, amik a mérésünket jelentős mértékben befolyásolják, olykor meghamisítják, és így tovább, és így tovább. És nagyon szép méréstechnikai, elektronikai, netán jelfeldolgozási megoldást lehet találni a problémák kiküszöbölésére. De hogy egy kicsit higgadtabban haladjunk, elkezdtük szépen módszeresen, és voltak a DC kispontosságú módszerek. Ugye ezen belül volt a soros és a párhuzamos ohmmérő. Ugye megbeszéltük azt, hogy az az igazi, azt szeretjük, amikor a műszer egyetlen értéket mutat meg, konkrétan a DC mérés esetén egy ellenállás értéket, tehát az nem igazi ellenállás mérés, hogy egy eljárást készítek, amivel meg tudok mérni egy áramot, egy feszültséget, jó esetben az a vizsgált ellenálláson folyó áram és a rajta eső feszültség, és akkor ebből ki tudom számolni. Tehát ugye manapság ez nem annyira, ez a manapság ezt indokolni kell, régen ez sokkal inkább triviális volt, hiszen az egyszerű kalkulátor, vagy valamilyen számológép sem állt mindig rendelkezésre, tehát a szempont volt, hogy amit a műszer kijelez, teljesen mindegy, hogy a szám, vagy pedig valami a mutató kilendülése, és egy skálán mutat valami számra, vagy rovátkákra, az már rögtön abban az egységben legyen skálázva, amiben nekünk kell, és ne kelljen átszámítani valamit. De mégis igazán érezzük, hogy nem az a hőmérő, ami, mit tudom én, influenzásan még el kell végezni néhány számítást, el kell indítani a MATLABot hozzá a számítógépünkön, vagy egyebek, és akkor megtudjuk, hogy 37.8, vagy éppen 39.2, hanem amit kivesszük, megnézzük, annyi. Tehát ezt próbáljuk megközelíteni az impedancia méréssel is. Na de visszatérve, tehát akkor a kispontosságú módszerek, a DC-nél megbeszéltük a soros és párhuzamos ohmmérőt, ezek egyszerű eszközök voltak, de jó, ha tudjuk, hogy ilyen is van. És akkor ezt követően azt mondtuk, hogy tovább mennénk az AC kispontosságúra, de akkor elgondolkodtunk megint ezen az AC dolgon, és azt mondtuk, hogy általában véve egy impedancia az valamilyen ZS függvénnyel írható le, ebből egy konkrét frekvencia az a ZJ omega karakterisztika, majd egy adott frekvencia mellett egy konkrét ZX komplex számnak a meghatározását jelenti. És tehát itt ugye bizonyos értelemben a teljesen általánostól egy egészen konkrétig mentünk, majd megint általánosítottunk egy picit, mert azt mondottuk, hogy lehet egy két kapunk, amelynek egy adott frekvencián van egy ZX impedanciája, és ez lehetséges, hogy csupán egy kétpólus, aminek van valamilyen rezisztív és reaktáns tagja, így vagy így. És hogyha most nagyon primitíven azt mondjuk, hogy ez egy A, ez meg egy B, ez egy C, ez meg egy D paraméter, akkor meg tudjuk tenni azt, hogy a ZX-hez kölcsönösen egyértelműen hozzárendelünk egy AB paraméterkészletet, vagy egy CD paraméterkészletet, hiszen a ZX-nek két független paramétere van, ugye valós és képzetes rész, vagy abszolút érték és fázis, és ez triviálisan hozzátehető ehhez a két paraméterhez, két paraméterrel rendelkező modellhez. És azt mondottuk, hogy az, amit itt felrajzoltam, az az úgynevezett helyettesítő kép, és ebből lehet ugye soros vagy párhuzamos, és lehet RC vagy RL. Ugye a C és az L képviseli a reaktáns elemet, az R pedig azt a veszteséget, amely fellép ezen az impedancián. Körülbelül itt tartottunk, és úgy gondolom, hogy olyan nagyon nem kell most visszakérdezni, hogy mindenki érti ezt, ezek triviális dolgok, és ha netán valakinek mégis gondja van, akkor az talán jobban meg fogja érteni, hogyha egy kicsit konkrétabbak leszünk. Hiszen akkor, ahogyan az szintén szerepelt, csak nem írtam most föl, ez végül csak egyfajta jelszószerű ismétlése annak, ami volt az előző alkalommal, föl lehet rajzolni egy soros és egy párhuzamos R-ből, C-ből összeálló képet, illetve ugyanígy ezt tekercsel is. Na most... Mégis akkor melyik képet használjuk? Hiszen akkor már egy impedancia mérő, és valóban ez nagyon sokszor így is van, elővesszük szépen az impedancia mérőnket, bekapcsoljuk, és hát mit látunk az impedancia mérőn? Ő megkérdezi tőlünk, hogy hogyan szeretnénk látni viszont ennek a ZX-nek a jellemzését. És akkor ha úri kedvük úgy kívánja, akkor valós képzetes rész, erre a műszer megvonja a vállát, jó, valós képzetes rész. Ha úri kedvük úgy találja, hogy abszolút értéket és fázist, akkor azt fogjuk. És hogyha van nekünk egy tetszőleges impedanciánk, akkor azt mondhatjuk, mi egy párhuzamos RL-t akarunk belőle látni, akkor a műszer még előzékenyen ki is rajzolja nekünk, hogyha nem tudnánk, milyen az a párhuzamos RL, hogy ő ezt fogja most meghatározni, biztos, biztos, igen, és akkor szépen megméri és megmondja, hogy milyen ellenállással és tekercsel jellemezhető ez a kép. Na most miért locsogok erről ennyit? Mert tovább mehetünk, én foghatok egy ideális ellenállást, és sorosan kapcsolhatok vele egy ideális induktivitást. Ne kérdezzük, miért, ezt én kaptam, aki olyan jó méréstechnikában, mint én, annak van. És ezek után sorosan kapcsolom őt, oda teszem a műszerhez, és akkor ezek után én azt mondom, hogy ebből csináljon egy soros RC képet. Mit csinál a műszer? A műszer megvonja a vállát, és azt mondja, hogy ha soros RC kell neki, akkor soros RC-t fog meghatározni. És mi a különbség a között, hogy én itt van a soros, ez teljesen nyilvánvaló, azért mondtam, hogy ideális, hogy ez egy soros RL, igaz? Elvileg, ha ez egy lineáris rendszer, akkor tetszeges frekvencián azonos R-rel és L-lel írható le, tehát akkor... Miért vagyok olyan hülye, hogy én mégis itt mondjuk soros RC-t vagy párhuzamos RC-t választok ki? Azért, mert nekem úgy tetszik, mert miért ne, de mondjuk mi a különbség a között, hogy én a valóságnak megfelelően itt a műszeren azt választom ki, hogy ő egy soros RL-t határozzon meg, és a között, hogy úri kedvemből adódóan én egy párhuzamos RC-t határozok meg. Na, itt van egy nagyon lényeges különbség, hogy mi a helyettesítőkép és a valódi felépítés között a különbség. Ha most visszagondolunk arra, ami volt jó néhány előadással ezelőtt, amikor a valóságos ellenállás, valóságos tekercs és valóságos kondenzátor helyettesítőképét vizsgáltuk, akkor a fizikai felépítésből, a működés során fellépő fizikai effektusokból adódóan csináltunk egy olyan helyettesítő képet, egy modellt, amely a fizikai valósággal jól egybevág. Ha tehát azt a bizonyos mondjuk vasmag nélküli tekercset egy soros RL jól leírja, akkor ez a leírás, itt ami a műszerben realizálódik, amiről a műszer nem tudja, hogy mennyire jó vagy rossz, csak megcsinálja, az jól passzol a fizikai képpel. De míg az egyik egy fizikai modell, a másik csupán egy elvi modell, ami mindenre ráhúzható. Hogyha nekem van egy nagyon bonyolult, undorító impedanciám, ami tele van reaktáns és rezisztív elemekkel, és őt megmérem, őt ugyanúgy megméri. Miért? Mert ha ő lineáris, akkor egy adott frekvencián két paraméterrel jellemezhető, és nulla hibával rá tudom húzni a felvetődött négy helyettesítőkép bármelyikét. Tehát az egy fikció, hogy nekünk van egy ilyen helyettesítőképünk, és legfeljebb mondjuk úgy, hogy mákunk van, és ez jól összevág azzal a fizikai képpel, amely ezt az adott impedanciát, mondjuk két pólust jellemzi. Hogy ez hogyan van, arra még egy dolgot tudok elmesélni. Tételezzük fel, hogy van nekünk egy... Mink van nekünk? Szeretnénk meghatározni egy ilyen erret és ellet, miközben, tehát ő a helyettesítő kép, ez a kérdéses, és egyébként nekünk van egy kondenzátorunk, egy G-vel és C-vel jellemzett kondenzátorunk, és ez a fizikai kép, ha szabad így fogalmazni. Mondhatja erre valaki, hogy ez is csak egy modell, mert valahogy leírja bizonyos frekvenciatartományban a kondenzátor, de hogyha visszagondolunk, hogy mi is volt, hát a kondenzátor az ugye kondenzál, ezért van itt ez a kapacitás, meg van valami szivárgás, ami a fegyverzetek között van, egy viszonylag nagy értékű ellenállás, tehát egy kis vezetés, azért jelöltem G-vel, hogy ne kelljen indexelni, mert ugye akkor a négy betű az nem kavarodik össze, és jól látható mindenképpen. Tehát ez is egy modell, de ez egy nagyon jó modell. És azt mondjuk, hogy ha egy ilyen eszközt rákapcsolunk az impedanciamérőkre, kiválaszthatom, hogy egy ilyen soros RL helyettesítő képet is megmérjük vele. Hogyan lehet ezt megtenni? Ugye ennek az impedanciáját föl lehet úgy írni, hogy felírjuk az admittanciáját, ez G plusz J omega C egy adott konkrét omega frekvencián. Tehát akkor az ő impedanciája az 1 per G plusz J omega C lesz, és akkor szépen el lehet végezni a műveletet, végezzük el azért, hogy megnézzük azt, és akkor ezzel egyben azt az eljárást is megadom, hogy hogyan lehet egymásba átszámolni helyettesítő képeket. Ugye akkor tehát be kell szorozni a konjugáltjával, az G minusz J omega C, és itt G négyzet plusz omega négyzet C négyzet fog szerepelni. Ezt külön választjuk úgy, hogy G per G négyzet plusz omega négyzet C négyzet, és hát akkor hogyan csináljuk? Úgy csinálom, hogy a mínusz helyett ide pluszt írok, és kiemelem a J omegát, ezt nyilván megtehetem, és azt mondom, hogy mínusz C per G négyzet plusz omega négyzet C négyzet. És akkor úgy történik a helyettesítő képnek a meghatározása, hogy miután felírtam az eredeti, tehát aminek a helyettesítő képét ki akarom számítani valamilyen formában, akár az admittanciát, akár az impedanciát, ezt egyenlővé teszem a keresett képnek az ebben az esetben impedanciájával, tehát az R plusz J omega L-lel. És akkor ezek után összevetem a valós és a képzetes részeket, hiszen az egyenlet két oldalán van egy-egy komplex szám. Nyilvánvaló, hogy valóst a valóssal, képzetest a képzetessel kell egyenlővé tenni, és akkor az derül ki, hogy az, ami itt van, az az R, és ami itt a J omega után jön, ez a mínusz C per stb., ez az L. És akkor ez egy nagyon tanulságos eredmény, mert kétségtelen tény, hogyha megvannak adva a konkrét adatok, akkor ki lehet számolni az R-et és az L-et, és készen vagyunk, föl lehet írni a helyettesítőkép elemeit. Ugye a fizikai helyettesítőképben, ha visszagondolunk, akármelyikre, amelyik szerepelt, fizikailag értelmezhető induktivitások, kapacitások és ellenállások voltak. Ezeknek egy tulajdonsága például, hogy ők pozitívak, vagy legalábbis nem negatívak, hogyha az ideális eseteket is ide sorolunk. Ha ezek nem negatívak, akkor értelemszerűen nem lehet foglalkozni, nem értelmezhető egy ilyen el, ami egy negatív induktívás, a G négyzet plusz omega négyzet C négyzet, ő fizikai kép volt, tehát akkor meg hát amúgy is négyzetre emeltük, tehát akkor a nevező pozitív, a számláló viszont a C pozitívak, az egész, ez egy negatív induktivitás. Az R az rendben lenne, hiszen a G pozitív volt, a nevező pedig az imént kifejtett módon pozitív, tehát akkor az R pozitív. Az, hogy az R pozitív, tehát van egy passzív kétpólus impedanciánk, és ennek a valós részét nézzük, akkor ez ugye az, hogy ez pozitív legyen, csak hogy a jelek kettő tudást egy picit bizergessük, a passzivitásból következik, hogy ez egy pozitív szám. Az, hogy nem találtuk el a reaktáns elemnek a fajtáját, tehát hogy ő nem sietteti az áramot, hanem késlelteti, abból következik, hogy ez az induktivitás ez negatív értékre adódott. Ugye hiszen ez a C az egész impedancián, a feszültség és áram viszont ugye más fázis, más előjelű fázistolással jellemzi. Ezért van itt, hogy az induktivitás negatívra adódott. Tehát ha látunk egy helyettesítőképet, amelyben a reaktáns elemnek az előjele negatív, abból lehet következtetni arra, ha a másik oldalon valóban egy kétpólus volt egyetlen reaktáns elemmel, hogy nem találtuk el az előjele, a fajtáját a kétpólusnak. Az más kérdés, hogy általában lehet ez egy nagyon sok szabadsági fokú rendszer, és akkor hát van benne ez is, az is, akkor értelmetlen ez a kérdés, de hogyha egy fizikailag létező kétpólusra határoztuk meg helyettesítőképet, akkor ilyesmi előjött. Gondoljuk el arra, hogy fogalmunk sincs, hogy mi van valamilyen egybeöntött izében, feltételezzük, hogy kétpólus, hát akkor kiválasztunk találomra valamilyen helyettesítőképet. Aztán azért van itt még egy dolog, ami nagyon érdekes, hogy mi az, amiből még felismerhető, hogy nem a legjobb ez a helyettesítőkép. Abból, hogy elvileg, ha van nekünk egy lineáris rendszerünk, és lineáris kétpólusunk, ugye lehetne nyüglődni azon, hogy hát ezek nem igazán lineárisak, különösen a tekercs, a vasmagos tekercs, ugye ott a veszteség frekvencia függő, tehát akkor az RV is frekvencia függő lesz, de hát csak egy kicsit frekvencia függő, meg kondenzátor esetében nem nagyon. Ez azt jelenti, hogy elvileg mondjuk egy vasmag nélküli tekercs, vagy egy kondenzátor viszonylag széles frekvencia tartományban ugyanazzal az R-rekkel, C-kkel, esetleg L-ekkel jellemezhető. Na de itt, ha csak egy kicsit megváltoztatom a frekvenciát, világos, hogy a nevező jelentősen megváltozik, és ezért az R értéke is megváltozik. Tehát amiből én rájövök arra, hogy még mindig nem teljesen jó a helyettesítőképem, az lehet, hogy a passzivitáshoz tartozó, tehát a rezisztív rész nagysága kis frekvencia változás hatására jelentősen változik. Ez majd a gyakorlaton lesz egy-két ilyen példa, majd egy kicsit érzékelhetőbbé válik, de mondjuk, hogyha én egy soros RL-hez rendelek egy párhuzamos RL tagot, akkor az L-et kipipálhatom, az viszonylag jó, de a párhuzamos R erősen frekvencia függő lesz akkor is, hogyha a soros R nem az. Nem akarom túlmagyarázni a dolgot, ez az egyszerű példa az, ami megvilágítja, hogy mi a különbség a fizikai kép és a helyettesítő kép között. Nem tudom, hogy ki az, aki érti, miről van szó, azt tegye fel a kezét. Jó. Esetleg kérdése valakinek fölmerült? Ha nem, akkor mehetünk tovább. És a kispontosságú módszereket akartunk bemutatni AC esetben, de előtte még egy nagyon alapvető dolgot, ami talán a tankönyvünkben sincsen kiemelve, és mind kispontosságú, mind nagypontosságú módszer alapja lehet. Egy elvi dolog, de jó, ha tudjuk, ez a feszültség összehasonlítás módszere. Nagyon egyszerű. Van egy generátorunk. Jellegzetesen milyen generátor? Szinuszos generátor, hiszen egy frekvencián mérünk, tehát valamilyen AC generátor. Lehet neki valami DC felőfeszítése is, például, hogy egy elektrolit kondenzátort akarunk mérni, vagy ehhez hasonlót. És szerepel itt két impedancia. Ez egy ZN impedancia, ez pedig egy ZX. A ZN az a normál impedancia, aminek nagyon pontosan tudjuk az értékét, igen, gyakran ómos, tehát a ZN az gyakran egy RN-be megy át, tehát egy nagyon nagy pontosságú, nagy stabilitású ellenállás, szépen kialakított laboratóriumi ellenállás. És itt az ZX, és itt mérjük az UX-et, és itt mérjük az UN-et. És ebben az esetben azt mondhatjuk, hogy a ZX, mint komplex szám, az adott frekvencián, ahol mérünk, egyszerűen a ZN-szer ZX per Z, bocsánat, UX per UN. Elnézést, UX per UN. Ahol itt hangsúlyozzuk azt, hogy az UX és az UN az komplex. Most hogyan lehet ezt megcsinálni? Ma már lehet mondani, hogy viszonylag egyszerűen meg lehet csinálni, hiszen van két AD átalakítónk, átalakítjuk az itt lévő feszültségeket, ezeknek valamilyen mintavételi frekvenciával lesz két színuszjelünk, és jelfeldolgozási módszerekkel azt csinálunk a két színusszal, amit nem szégyellünk, ki lehet számolni mind a kettőnek mondjuk az effektív értékét, vagy a csúcsértékét, venni a hányadost, beszorozni az előre ismert ZN-nel, megvan az abszolút érték, a fázistolásból meg ott a fázistolás, és ha már megvan ez a komplex szám, akkor abból tetszőleges helyettesítőképet ki lehet számolni, csak számítógép kérdése az egész. Hát igen, két irányba lehet innen elmenni. El lehet menni olyan irányba, hogy valóban így lehet csinálni impedancia mérőt, tehát ez nem csak egy elvi dolog, hanem meg lehet oldani. Csak hát azért ezzel van némi gond. Ha az UG generátor földelt, akkor ugye a ZN-nek az alja földelt, és ezt bevezetem egy AD-ra, rendben vagyok. De a ZX lebeg. ZX ráadásul az UX feszültség, ami a ZX-en van. Mit jelent az, hogy lebeg, hogy nem a földhöz képest van? Tehát akkor rögtön van rajta egy baromi nagy közös jel, amit el kell nyomni. Tehát itt ezt rögtön mérőerősítővel kéne erősíteni, hogy jó legyen. Jöhet a ravasz hallgató, hogy azt mondja, hogy leföldelem itt a közepét, és akkor innentől kezdve van két UX-em, az egy kicsit fordítva van, de ezt majd valahogy elkenem a szoftverben. És ha itt van leföldelve, akkor itt a két AD csatorna, akkor ez a kettő van fönn. De akkor hogy generálom a feszültséget? Annak valahogy földfüggetlennek kell lenni. Ezzel már gondok vannak, mindenféle csatolások és egyebek. Tehát innentől kezdve ez már egy komoly konstrukciós kérdésé válik, hogy ezt meg lehet-e csinálni. Tehát azért nem annyira triviális a dolog. Most éppen nem erről beszélünk, mert egyelőre szeretnék tudni valamilyen módon kiszedni azt az információt, hogy mi az impedancia, ne szaladjunk előre. Csak jelzem, hogy bár ez így megcsinálható, de azért vannak nehézségek. Most arról beszéltük, hogy itt majd a kispontosságú módszerek irányába fogunk elmenni. A kispontosságú módszerek azok, amiket meg lehet úgy is csinálni, hogy nekünk vannak voltmérőink, esetleg ampermérőink, és az ampermérők, voltmérők mutatnak micsodát. Váltakozó feszültségre nyilvánvalóan az effektív értéket mutatják. Azt az egyetlen skalár paramétert. Nem fogja tudni nekünk megmutatni azt, ha mérünk egy feszültséget, hogy ennek az UX-nek más a fázisa, mint ennek az UN-nek. Lesz két feszültség, mondjuk 230 volttal ezt meggerjesztem, akkor a ZN-en van mondjuk, nem tudom mit mondjak, legyen 100 volt, és a ZX-en van mondjuk 200 volt. És ez egyetlen problémás, vektoriálisan adódnak össze, a vektorok hossza az szumma nagyobb, mint a 230, de mivel fázistolás van közöttük, ezért így jön ki. Senki nem veszi észre, hogy mi a fázistolás. Tehát az impedancia mérésnek évtizedei teltek el úgy, hogy valahogy meg kellett oldani azt a problémát, hogyha én feszültséget mérek, akkor én nem egy időfüggvényt látok, amit én vagy tényleg tudok látni, hogyha bemintavételeztem, vagy lelki szemeimmel tudom látni a papíron, hanem konkrétan szeretném ezt elvégezni, és akkor a volt mérőm az mutat egy effektív értéket. És innen jönnek azok a módszerek, amelyek valamilyen további mérésből, további mondjuk feszültség megméréséből, vagy a mérési eljárásnak a komplexitásából adódóan ki tudják találni, hogy mennyi lehet ez a fázistolás. Tehát akkor most itt két irányba mehetünk, az egyik majd az lesz, hogy nagy pontosságú irányba elmegyünk ebből, a másik az, hogy bemutatjuk a kis pontosságú módszereket. Tehát akkor most jönne az, hogy kis pontosságú AC. Eljaj. És impedancia mérésről beszélünk. Ó, rengeteg időnk van. Persze ahhoz képest, hogy méréstechnikából mennyi szép dolgot lehet, ahhoz képest kevés időnk van, de most a szünetig. És akkor a klasszikus 3 voltmérős módszer jön. Hát ide nem biztos, hogy le tudom rajzolni, de azért megpróbáljuk. A következőképpen megy a dolog. Van nekünk 2 impedancia, alá és fölé is fogok rajzolni. Az egyik impedancia, milyen sorrendben rajzoltam csak, hogy ez legyen Rn, és ő legyen a Zx. Ezek sorosan kapcsolódnak egymással, és úgy, ahogyan ezt az előbb is jeleztem, csak elforgatva van az ábra, valamilyen UG feszültséggel gerjesztem. Ez oké. És ezek után mérek feszültségeket voltmérővel, annak érdekében, hogy tudjam pontosan az UG feszültséget, és akkor ezt inkább ideírom sárgával, hogy egyértelmű legyen. Itt megmérem az itt eső UG feszültséget, és természetesen itt megmérem az UN-et, ami az ezen az RN ellenálláson esik, illetve megmérem az UX-et, ami a mérendő impedancián esik. És ezek után szeretném, ugye ezek mondjuk így feszültségek, szeretném kiszámítani a szükséges mennyiségeket. Hát hogyan tudom ezt megtenni? Az egyik dolog, amit meg tudok tenni rögtön, a feszültség összehasonlításnak a képletét alkalmazva, akkor arra az UG-ra nincs is szükségem. Világos, hogy az impedanciák abszolút értéke úgy aránylik egymáshoz, ahogyan a rajtuk eső feszültségeknek az abszolút értéke, vagy az azzal arányos effektív érték. Tehát rögtön föl tudom írni, hogy a ZX abszolút érték az nem más, mint az RN. Itt most az eljárásban nem cifrázzuk, és azt mondjuk, hogy RN az egy tisztán ómos ellenállás. RN-szer ugye UX per UN. Ezzel nincsen probléma. És a következő kérdés, hogy hogyan lehet meghatározni a szöget, a fázis szöget. A fázis szöget úgy lehet meghatározni, hogy tudom az UG-t, és akkor ezek után föl lehet írni azt, hogy mondjuk itt van egy vektor, és ez az UG feszültségvektor. Ideig ez nem olyan izgalmas. És azt mondom, hogy itt van 2 vektor, hát ne legyen feltétlenül, az nem jó, bocsánat, csak 90 foknál nagyobb szöget se akarok, mert az ugye nem tiszta, mondjuk legyen egy ilyen. És akkor ő legyen az UN, és ő legyen az UX. Ugye? Itt van ez a háromszögünk, és akkor azt mondjuk, hogy ehhez az UN-hez csatlakozik egy szög, és ez az a phi fázistolás, ami jellemző az impedanciánkra. Miért mondhatjuk ezt? A voltmérőket ideálisnak feltételezve ugyanaz az áram folyik az RN-en és a ZX-en, és ez azt is jelenti, hogy ez az ugyanaz, ez egymással egyenlő, tehát vektoriálisan is egyenlő a 2 áram, az a normál ellenállás és a mérendő impedancia árama, tehát a amit tol, ami feszültségben vektoriálisan eltér fázisban az UX, az UN fázisától, az éppen az impedancia fázisa lesz. És ezért írhatom ide azt, hogy ez a phi. Akkor az a szög, ami ott mellette van, ennek a úgynevezett kiegészítő szöge, ha még így tanultok róla, ez 180 fok mínusz phi. És akkor erre az egészre vonatkozóan föl lehet írni egy koszinusz tételt. Hát azt lehet mondani, hogy az UG négyzet, az megegyezik az UN négyzet plusz UX négyzet mínusz kétszer UX, UN szer koszinusz. És akkor most az a kérdés, hogy koszinusz micsoda? Koszinusz 180 fok mínusz phi, ugyebár. De ezt úgy lehet átírni, akkor most már, ha így csináltam, nem firkálom össze, leírom még egyszer. UN négyzet plusz UX négyzet plusz 2 UX UN-szer koszinusz phi. És ebből az összefüggésből azt mondjuk, hogy akkor a kétszer, satöbbiszer koszinusz fit ki lehet fejezni, úgyhogy az UG négyzetből kivonjuk az UN négyzet plusz UX négyzetet, és vissza kell osztani két UX UN-nel, tehát a koszinusz fi, nagyon sokszor csak a koszinusz fire van szükségünk, az elegendő, ügyes gyerek az izével, arcus koszinusszal kiszámolja a fit, tehát akkor ez UG négyzet minusz UN négyzet minusz UX négyzet per 2 UX UN. És akkor most már ebből kihámozható, hogy mennyi a koszinusz phi, mennyi a phi, és összerakható az impedancia. Ha ebből helyettesítő képet akarunk, akkor például azt mondjuk, hogy a ZX abszolút szor I ad J phi, az megegyezik valamilyen R plusz J omega L-lel, ez most csak egy példa, és az R plusz J omega L, akkor ezt ugye Euler összefüggéssel átírjuk, ZX abszolút szor koszinusz phi plusz ZX abszolút szor J szer szinusz phi, és akkor valós képzetes részt egyenlőre téve ki lehet fejezni az R-et és az L-et. És akkor így lehet helyettesítő képet számítani. Ilyenre is lesz példa gyakorlaton, tehát nem kell izgulni. És akkor ez az úgynevezett három voltmérős módszer. A három voltmérős módszer az nem csak az impedancia mérésnél jön elő, hanem előjön a teljesítménymérésnél. A teljesítménymérés az egy olyan meseszerű témakör, amit majd szépen a tankönyvből megtanultok, majd elmondom, hogy mely részeket kell megnézni. De akkor itt most írjuk föl, hogy hogyan lehet a három voltmérős módszerrel a teljesítményt is megmérni, hiszen ugye a ZX-en, ha a teljesítményt akarjuk számítani, az a P, az az UX-szer, IX-szer, hogyha ezek itt effektív értékek voltak, szorozva a koszinusz fi-vel. Az IX az megegyezik az IR-rel, tehát akkor ez az UX-szer UN per RN, szorozva a koszinusz fi-vel. És hogyha most megnézzük, hogy nekünk kellene egy UX UN per RN-szer koszinusz fi, akkor a koszinusz fi az itt van, és az UX UN-nel való beszorzást azt úgy tudjuk megtenni, hogy a nevezőből kiszedjük az UX UN-t, viszont vissza kell osztani RN-nel, tehát végeredményben a P-t azt ki lehet számítani úgy, mint UG négyzet minusz UX négyzet minusz UN négyzet per 2RN. Bocsánat, itt egy R betűt írtam, nem tudom miért. Mert már arra gondoltam, hogy azzal majd le kell osztani biztos. Tehát ő a P. És a mérendő impedancián diszipálódó teljesítményről van szó. Tehát ez a hatásos teljesítmény. Jó, ki az, aki érti a három volt mérős módszert? Jó, esetleg kérdése, megjegyzése valakinek? Parancsolj. Csak hangosan, mert én süket vagyok. Így van, igen, tehát ez valamelyik példában szerepel is. Nem tudjuk megmondani a cosinus phi-nek az értékéből, ugye, mert az páros függvény, hogy a phi az negatív volt vagy pozitív, azt az információt be kell csatolni, hogy mondjuk induktív vagy kapacitív az az adott impedancia. De általában véve, amikor egy ilyen konkrét kérdés felvetődik, akkor ezt azért tudjuk. Hogy lehet csinálni ilyesmit? Hát a méréstechnikus találékony, és mindig van nála egy kondenzátor, és egy kondenzátort ide rákapcsol, és ennek hatására a cosinus phi az csökken, akkor az azt jelenti, hogy kapacitív volt, hogyha növekszik, akkor induktív volt, mert ugye a kondenzátor meg a tekercs egymás ellen dolgoznak, ugye lásd fénycső világítás, ugye ez általános iskolából már ismert, hogy ugye úgy kell csinálni, hogy ne toljon nagyon fázist, tehát ezért vannak benne ilyen fázisjavító kondenzátorok. Mert ugye az, hogy van benne induktivitás, azt tudjuk azért, hogy beinduljon a fénycső. De azok az induktivitások mindig benne vannak az áramkörbe, és az elektromos művek az büntet azért, hogyha az ember nagyon sok látszólagos teljesítményt, meddő teljesítményt produkál. Ugye miért? Mert az áram attól még nagy, hogy a hatásos teljesítmény kicsi, és az ő drótján, amiután mi nem fizetünk áramot, disszipálódik az ő R-jén, az I-négyzetszer R. És akkor az ő vesztesége, tehát az elektromos művek ilyen ipari fogyasztókat szokta büntetni azért, aztán vannak ilyen szabványok, hogy mondjuk óránként vagy negyed óránként így belemérnek nekik, hogy mennyi volt a meddő teljesítmény, mennyi volt a cosinus phi, és hogyha rossz volt, akkor jön a büntetés. Tehát erre figyelni kell egy üzemben. Na de visszatérve, nagyon helyes megjegyzés volt, hogy valóban, ugye ezt úgy lehet leginkább észlelni, hogyha tükrözzük ezt az ábrát, akkor teljesen hasonló dolgokat kapunk, csak míg itt akkor az UN-be benézve erre fordultunk, itt az UN-be benézve erre kell fordulnunk, és ugyanúgy phi a nagysága a szögnek, de az iránya tulajdonképpen, amely irányba elfordulunk az UN-től, az ellentétes. Tehát ugye a különböző fázis szöget így kapjuk meg, és ugyanaz a vektoriális ábra érvényes egyébként. Nagyon jó. Akkor még szünet előtt tanuljunk meg egy dolgot, amit leginkább a neve miatt szoktam elmesélni, ez a Grützmacher híd. Annak ellenére, hogy a hídkapcsolások általában precíziósnak számítanak, a Grützmacher híd inkább kispontosság, ugyanis nem kiegyenlítésen alapszik. Na, mindjárt látni fogjátok, hogy milyen. Ennyi talán elég lesz. Tehát Grützmacher híd. És következőképpen néz ki. Itt tisztességes hídhoz hasonlóan négy téglalappal kezdjük a fölrajzolását. Itt szerepel két darab R azonos értékű ellenállás. Ő az Rn itt fölül, amit úgy alakítottak ki, hogy állítható, tehát valamilyen módon változtatható ellenállás. Ez itt pedig a Zx mérendő impedancia. És természetesen az egész hidat azt váltakozó feszültséggel tápláljuk. Ő az Ug. Egészség. És ezen kívül még mérjük ezeket a feszültségeket is, természetesen, amik itt vannak. Meg még mérünk még egy feszültséget, azt, amelyik itt található a híd tulajdonképpen kimenetén. És akkor nézzük meg, hogy hogyan jelöljük ezeket a feszültségeket. Ezt jelöljük, mint eddig U-N-nek. ezt jelöljük, mint eddig UX-nek, és csak azért, hogy valami formabontás legyen, ezt a feszültséget hívjuk U3-nak. Ez a harmadik. És a következőképpen kell eljárni. Amikor összeállítjuk ezt a kapcsolást, akkor ugye általában véve mindegyik voltmérő mutat valamit. És nem arra megyünk rá, hogy mondjuk az U3 nulla legyen, vagy hogy maximális, vagy egyebek, és ebben tér el mindenféle hídkapcsolástól, amiről majd szó lesz, hanem azt mondjuk, hogy állítsuk az R-et, hogy jelöltem én ezt, így jelöltem, hogy R, és ide tettem egy nyilat, tehát addig tekergetjük ezt az R-et, amíg az nem alakul ki, hogy az UX legalábbis abszolút értékben megegyezik, vagy effektív értékben, ugye, tehát abszolút érték, vagy effektív érték, ezt hozzáfűzöm, megegyezik a kettő egymással. Ugye lényeg az, hogy mind a két voltmérő ugyanabban legyen skálázva. Addig állítom tehát az R-et, az RN-et, amíg a ZX-en ugyanaz a feszültség nem esik, akkor rögtön tudom azt mondani, hogy a ZX abszolút érték megegyezik RN-nel. Ez idáig nem túl izgalmas. Ugye eddig az U3-mal nem is foglalkoztam, majd ezek után elkezdek foglalkozni az U3-mal. Miért? Mert most föl tudok rajzolni megint egy ilyen vektoriális ábrát. Itt van az UG, amit most nem mértem meg, de attól még ott van. És hogyha ez a kettő azonos, az UX és az UN abszolút értékben, akkor azt is mondhatom, hogy ugye azonos a hosszuk ezeknek a vektoroknak, tehát akkor ez itt egy egyenlő szárú háromszög lesz. És mivel ez a két ellenállás itt az alsó hídákban azonos, ezért, és hát ugye párhuzamosan van kapcsolva ezzel az egész hóbelevanccal, ezért itt éppen az UG per 2 feszültség jelenik meg. Tehát ez a pont a két ellenállás között itt van az UG-nek a felezőjében, ahonnan a csúcsból húzott vektor nyilvánvalóan merőleges kell, hogy legyen, és ő az U3. Ha most ezt a háromszöget tekintjük, akkor ebben a háromszögben továbbra is az UX és az UN között itt a phi fázistolás, akkor itt a 180 fok mínusz phi lesz, a háromszögön belül pedig a 180 fok mínusz 180 fok mínusz phi per 2, tehát akkor itt voltaképpen ez a szög phi per 2 lesz. És azt mondhatom, akár UX-szel, akár UN-nel ki tudom fejezni, mind a kettő egy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező derékszögű háromszögnek a átfogója, az U3 pedig a befogó, és azzal szemközti szögről van szó. Tehát akkor azt mondhatom, hogy a színusz phi per 2, az megegyezik mondjuk például az U3 per UX-szel, ami egyébként megegyezik, akkor tehát az U3 per UN-nel, mind a kettőt felhasználhatom erre a célra, és ebből már ki tudom fejezni megint csak a phi-t, ugye arcus színusz U3 per UN szorozva 2-vel. A módszere, kispontossága, bár mind a Grützmacher hídnál, mind pedig a 3 volt mérős módszernél, ki az, aki látja, hogy miért kispontosságúak ezek a módszerek? Még akkor is, hogyha viszonylag normális volt mérőnk van. Ki az, akinek van ti? Nem kell elmondani, ki az, akinek lenne típje? Igen. Jó, hát akkor biztos ő is arra gondol, hogy különbségképzést kell végeznünk, és amikor különbségképzést kell végeznünk, akkor ugye a hibák fölnagyítódnak, hiszen a relatív hibák a nagyszámok kis különbsége esetén nagyon jelentős relatív hibához vezetnek. Hogyha megnézzük a Kosciuszki kifejezését a 3 voltmérős módszernél, hogyha a vektorok azok nagyon közel állnak egymáshoz, tehát nagyon kicsi a fázistolás, akkor közel nullát ad az a kifejezés, tehát problémák keletkeznek. Hasonlóképpen itt az UH államnál is egy különbségi vektort kell figyelembe venni, hogy megint, hogyha ez nagyon pici ez az U3, akkor a rajta nagyon sok minden múlik. Tehát ezért ezek kispontosságúnak számítanak, nem beszélve arról, hogy általában, amikor ezeket kitalálták, akkor ugye ez valamilyen osztálypontosságú voltmérővel kellett csinálni, és ezeket a valóban rajtuk eső feszültségeket kellett megmérni, nem pedig valami kis differenciákat közvetlenül. De mindig a differenciális mérések ugye a legpontosabb. No. Ezen kitérő után, mert azért az idő elment, térjünk vissza az impedancia méréshez, ha csak nincsen valakinek kiegészíteni valója, kérdése, megjegyzése, bármelyik témához, ami előkerült, házi feladat, ZH-k és így tovább, akkor nézzük itt ezt az impedancia mérést, és akkor végül is a kispontosságúnak nevezett módszereket, azokat sikerült meghatározni és megismerni. Jó. Zárványként van ez a témakör, ami a könyvünkben is viszonylag röviden szerepel, fontos, de viszonylag egyszerű dolog, ez a teljesítménymérés. A teljesítménymérésre kapcsolatban azonban néhány fogalmat érdemes bevezetni és tisztázni. Természetesen, hogyha bárkinek kérdése van ezekkel kapcsolatban, akkor meg tudjuk beszélni akár itt, akár gyakorlaton. Ugye teljesítménymérés értelemszerűen az AC teljesítménymérés az, ami izgalmas, ahol ugye van reaktáns elem a hálózatban, és ilyenkor a hatásos teljesítmény az nem simán, idézőjelben simán, a feszültség és az áram szorzata, hanem micsoda. Ugye alapvetően a következő fogalmaink vannak, a P egyenlő U-szor I-szer koszinusz fi. Értelemszerűen ezt nem tesszük hozzá, a vizsgált fogyasztón eső feszültség és a vizsgált fogyasztón átfolyó áram, és mi az, amit nagyon fontos, effektív értéke. Tehát, ha ezt nézzük, akkor egyrészt arról beszélünk, hogy szinuszos feszültségről és áramról van szó, ezzel redundáns, de adott frekvencián. Vizsgáljuk ezt az egészet, és effektív értékről van szó. Ezzel egyenlő színuszos esetben az UP szer IP per 2-ször koszinusz fi. Tehát így számolhatjuk ki ezeket a kifejezést. És akkor írjuk mellé, csak azért, hogy egyértelmű legyen, ez az úgynevezett hatásos teljesítmény. Jelek tudás alapján az a tapasztalatom, hogy vannak zavarok, ezért írom ezeket föl, bár triviálisnak tűnik. Q-val jelöljük az U-szor I-szer, most már ugyanezt a magyarázatot nem fűzöm hozzá, színusz fi meddő teljesítmény. És végül S-sel jelöljük az egyszerűen U-szori látszólagos teljesítményt. Ha a mértékegységeket akarjuk érzékeltetni, akkor ő watt, ez a hatásos teljesítmény, a meddő teljesítmény az a volt amper reaktív, és a látszólagos teljesítmény az a volt amper. A látszólagos teljesítmény skalárszám, ZH-kban gyakori reklamáció téma, létezik az S fölülvonás, U felülvonásszor I felülvonás, ez egy ilyen alkalmi jelölés most, a komplex teljesítmény, jelek és rendszerekben előjön, ezt mi zárójelbe tesszük, Ezt inkább csak azért írtam föl, hogy megkülönböztessük attól a látszólagos teljesítménytől, amit itt mi számon kérünk. Hiszen, és akkor itt jön, hogy miért nem lehet komplex, az S négyzet az egyenlő P négyzet plusz Q négyzet. Mely esetekben akkor valamit rosszul írtam, vagy... Igen, igazad van. Tegyünk egy csillagot mellé. Valójában, és akkor tulajdonképpen mindjárt akkor ezt átvezetésképpen elmondjuk, oda visszatérek. Tehát S négyzet az P négyzet plusz Q négyzet, de továbbra is igaz az, hogy egyetlen frekvencián végezzük a vizsgálatot, tehát egyetlen frekvenciájú színuszos feszültség és áram esetében nézhetjük ezt meg. Ugyanis azt mondhatjuk, hogy a P abban az esetben, hogyha összetett színuszos jelünk van, tehát mondjuk a Fourier sorból tesszük össze azt az adott színuszos, azt az adott feszültséget vagy áramot, vagy nem is feltétlenül Fourier sorból, tehát nem feltétlenül egymás felharmonikusai az egyes gerjesztő feszültségek, akkor is igaz az, hogy a gerjesztésekre vonatkozóan valamilyen K egyenlő 1-től valamilyen nagy K-ig, ahány darab van belőle, PK-ból lehet összeadni a hatásos teljesítményt. És hogyha most megnézzük, hogy hogy történik ez az egész számítás, akkor voltaképpen az UTIT-nek az integráliát számítjuk ki, ami voltaképpen egyfajta skalár szorzatot jelent. Egy periódusra nézve ezt az UTIT szorzatot számítjuk ki. És hogyha különböző frekvenciájú feszültséget és áramokat szorzunk össze, akkor mivel ezek egymásra ortogonálisak, ezért a különböző frekvenciájú komponensek keresztszorzatai zérust adnak. Ezért igaz az, hogy így lehet kiszámítani az eredő teljesítményt. Ha viszont több komponens van, akkor ez nem igaz, ez az összefüggés a szummára vonatkozóan. Tehát itt ez a színuszra vonatkozik, amit ide írtam, és itt a PK-ra, mindegy, írjuk így, PK négyzet plusz QK négyzet egyenlő SK négyzet, ezt a kifejezést lehet felírni, és nem írhatjuk fel egészében véve a P-ra, a Q-ra és az S-re, mert ugye az erre egy más kifejezés lenne. Jó. Igen, nagyjából ezek, tehát az ortogonalitást akartam hangsúlyozni, és a skalárszorzat jelentőségét, és akkor most pedig azt, hogy mit kéne megnézni a tankönyvből, nem olyan sok mindent. Most húsvétkor úgyis ugye kimarad a gyakorlat, szépen lehet rajta. Tehát a tankönyvünkből a harmadik fejezet foglalkozik ilyesmivel, 105-től 116. oldal, és most azt írom fel, hogy mi nem kell. Tehát nem kell a 3.3-as, 4-es, 5-ös, tehát a 3.3-as alfejezetnek a 4-es és 5-ös alpontja, valamint ezen kívül a 3.4.2 nem kell. Tehát ez az elektronikus módszer, a teljesítményanalizátor, illetve az elektronikus fogyasztásmérő. Ugye ezek azok a tipikus blokkvázlatok, amikor vannak dobozok, és azokban bemegy a feszültség, meg bemegy az áram, és oda van írva, hogy műszer. Ez nem egy olyan nagyon attraktív dolog, ezt úgy gondolom, hogy nem kell. A többit azt azért érdemes megnézni. Elsősorban figyelem, a háromfázisú teljesítmény mérésénél a nullavezetőt tartalmazó vagy nullavezetőt nem tartalmazó rendszerekben hogyan számítható ki a teljesítmény, az a fölvett teljesítmény, ezt kellene megtanulni. Ha valakinek kérdése van, akkor kérem, hogy jelezze majd. Jó. Esetleg most ebben a pillanatban kérdés, megjegyzés. Ha nincs, akkor nagy pontosságú módszerek. Visszatérünk az impedancia méréshez. Na, mit lehet itt csinálni? Visszatérünk oda legalábbis gondolatban, most már nem rajzolom föl még egyszer, hogy volt nekünk egy feszültség összehasonlításunk. Feszültség összehasonlítás módszerével azt állítottam, hogy elvileg nagyon pontosan meg lehet oldani a feladatot. Gyakorlatban felmerülnek nehézségek, elsősorban azzal kapcsolatban, hogy a megfelelő jelzaj viszonnyal hozzávezessük a jelfeldolgozó egységünkhöz a jeleket. Mit lehet ezzel csinálni? Hogyan lehet javítani a hozzávezetéseken, és hogyan lehetne megmérni nagy pontossággal ezeket az impedanciákat, akkor, amikor adott esetben a feszültségmérésre számunkra rendelkezésre álló eszközöknek a pontossága korlátozott. Gondoljuk megint csak abba bele, hogy olyan műszerekkel kellett megmérni mondjuk 50 évvel ezelőtt egy impedanciát, adott esetben lehetett azon sportolni, hogy egy ppm pontossággal megmérjünk valamilyen impedanciát, mondjuk annak az abszolút értékét, hogy amelyek volt mondjuk egy 10% pontosságú voltmérő hozzá. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Most kéne hívnom az Orosz Lacit. A megoldás a hídkapcsolás, és hogyan jutunk el a hídkapcsoláshoz? Hídkapcsoláshoz úgy jutunk el, hogy bár nem hangsúlyoztuk eléggé a fél év elején, de a mérő struktúrák között szerepelt a differenciális mérés, illetve a kompenzációs mérés. Hogyan néz ez ki? Az egészet, most legalábbis a dolog lényegét érzékeltetendő DC-re fogom megmutatni ellenállásokkal. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Tételezzük fel, hogy a feszültség összehasonlítás módszerét úgy végezzük el, hogy itt van valamilyen R1 és R2 ellenállás, és a későbbiek kedvéért rögzítsük azt, hogy az R1 lesz az Rx mérendő ellenállás. Ugye valami olyasmit, az R2 az ismert. Ugye valami olyasmit mondottunk, hogy meg kell mérni az R2-től lévő feszültséget, az R1-en lévő feszültséget, és utána szépen ki lehet számítani az R1-et. Na de azzal, hogy egy voltmérőt ide rákapcsolunk, és nekünk egy régi módi voltmérőnk van, aminek túlságosan kicsi a belső ellenállása, ha ide kapcsolódunk egy ellenállásra, megváltoztatjuk a feszültségosztót, és ilyen módon nem helyes ellenállást határozunk meg. Lehet azon nyüglődni, hogy nem kapcsolgatjuk a feszültségmérőt innen oda és onnan ide, hanem mindig rajta hagyjuk, és akkor két külön feszültségmérőnk van, de akkor sem ugyanazokat az ellenállásokat mérjük. Mit lehet csinálni? És akkor itt jön az ötlet, hogy csináljunk egy olyat, hogy itt elhelyezünk, ugyanez a földhöz csatlakoztatva, nagyon sok kétet fogyasztok ma, egy olyan feszültséggenerátort, ami egy US segédfeszültség, amely állítható, és ide elhelyezek egy nagyon érzékeny voltmérőt. Most, hogyha belegondolunk, az US-et addig állítgatom, amíg az US feszültség egyenlő nem lesz azzal a feszültséggel, amely az R1, R2 között kialakul olyankor, amikor még ide nincsen kapcsolva semmi. Meg tudom-e ezt csinálni? Igen, meg, mert hogyha a két feszültség itt megegyezik, akkor hiába nem végtelen az ellenállása a voltmérőnek, mégsem folyik el rajta áram. Márpedig ez a mérőkör csak akkor tudja a hálózatomat zavarni, ha erre elfolyik áram. Könnyű belátni, hogyha mondjuk itt ennek van egy RB ellenállása ennek a voltmérőnek, és mondjuk ennek az itt R2-n lévő mondjuk U2 feszültségnek a megközelítése mondjuk adott százalékra történik, akkor ennek az adott százaléknak a reciproka szorosára nő meg látszólagosan a belső ellenállása ennek a műszernek. Hiszen, hogyha itt mondjuk 10 volt van, és ide 9 voltot teszek be, akkor csak 1 volt feszültség esik, és nem az a 10 volt, ami egyébként esne, hogyha a volt mérőt ide kapcsolnám. Ha itt mondjuk 9,99 voltot előállítok, akkor csak 1 volt hatására folyik itt áram, az azt jelenti, hogy 100-szor akkora, sőt 1000-szer, mert ugye 100 volt és 10 volt, 1000-szer akkora látszólagos ellenállása van ennek a voltmérőnek. Ez a kompenzációs mérésemnek a lényege, és a differenciális mérés is ezért jó. A differenciális méréstől az U-eset nem tudom tetszőlegesen közel tenni ehhez a feszültséghez, és ezért egy picit azért folyik el áram, és nem hagyhatom ki figyelmen kívül, de ha eleve elég nagy volt az ellenállása a voltmérőnek, akkor ez már ugye csak tovább javul, és kedvező helyzetet hozok létre. Na de hát hogyan tudok én megcsinálni egy ilyen segédfeszültséget? Hát úgy tudom megcsinálni ezt a segédfeszültség forrást, változtathatóra könnyen, hogy van egy fix feszültségforrásom, itt továbbra is van egy UG, amely generálja az elsődleges mérőköröm számára a feszültséget, R1, R2, itt elhelyezem a voltmérőt, és ide elhelyezek egy másik feszültségosztót, és ide pedig egy fix US segédfeszültséget, és ezt kinevezem R4-nek, ezt meg R3-nak, és mondjuk, mivel hogy ugye az R1 a kereset, akkor mondjuk ezt az R3-at, ezt elkezdem állítgatni. Világos, hogyha az R3-at állítgatom, még ha az R4 fix is, változni fog ennek a kimenő feszültsége, és hogyha véletlenül sikerült elérnem azt, hogy ez a feszültség megegyezik azzal a feszültséggel, ami itt van, abban az esetben, hogyha az egész mérőkör nem kapcsolódik hozzá, akkor rendben vagyunk. Na de ha most ezt a táblaképet nézzük, akkor eléggé egyértelműen adódik, hogy mi a fenéért alkalmazok én egy külön feszültségforrást, amikor azt is megtehetném, hogy egyben ezt a segéd feszültségosztót ugyanarról a generátorról táplálom, mint a másikat. Itt későn kezdtem el letolni a táblát, elnézést. Ugye, és akkor tehát, ha itt az UG, akkor egész egyszerűen, most ugye nem így szoktuk felrajzolni, de talán ez nem olyan nagy baj. És itt a voltmérőm R1, R2, R3, R4. Na most világos, hogy a problémát az jelenti, mondjuk például itt ebben az US, külön US forrásos körben jól látszik, hogyha mondjuk szinuszos feszültséggel gerjesztek, akkor nem csak a feszültség nagyságát, hanem annak a fázisát is reprodukálnom kell. Ebből a szempontból ugye külön elődös az, hogy egyetlen feszültséggenerátor van, és nem két külön feszültséggenerátor, amit valahogy szinkronizálnom is kellene. De még ráadásul azt is meg kellene tudnom oldani, hogy itt általános ZX impedanciák vannak, hogy a fázis is rendben legyen. Na és akkor ennek az általánosítása most már nem akarom húzni az időt. Általánosítás után kapom azt, hogy a Wheatstone-féle híd struktúrát felrajzoljuk. És most már azzal a rajzzal, amivel általában élni szoktunk. Tehát itt lesz egy Z1, ez legyen a ZX mondjuk, Z2, Z3 és Z4. Tehát általános impedanciák. Szégyellem, hogy ennyire magam alá csináltam krétából. Itt van egy UG generátor, amiről hangsúlyozzuk, hogy most egy adott szinuszos forrás, adott frekvenciós szinuszos forrás, és itt elhelyezünk egy voltmérőt. És azt mondjuk, hogy ebben az összefüggésben általánosan a Z2, Z3, Z4-et úgy állítgatjuk, hogy az U0, ez itt az U0 feszültség, és ennek ugye itt egyetlen paramétert mérünk, egyetlen feszültséget mérünk, és ez az U0, ennek effektív értékét, abszolút értékét, bármi, de nem komplex módon tesszük nullává, egyszerűen az ő vektorának az abszolút értékét minimalizáljuk, tehát az U0 az nulla, ezt akarjuk elérni, hát gyakorlatban ugye minimalizáljuk, és ebben az esetben felírhatjuk azt, ugye, hogy a Z1 per Z2 az megegyezik a Z, bocsánat, hát akkor már igen, ha így is felírhatjuk, Z1 per Z2 megegyezik a Z3 per Z4-jel. Egy ekvivalens felírás az, hogy a Z1 per Z3 az megegyezik a Z2 per Z4-jel. Az a lényeg, hogy akkor a Z1-et ki lehet fejezni, hogy Z3-szor Z2 per Z4. Ugye? Hát talán nem megyek tovább, mert nem használom ki jól a táblát, de mondjuk ide a Z1 egyenlő Zx egyenlő, akkor mennyi? Z3-szor Z2 per Z4. Igen. És ez az általános Wittstone-féle histruktúra, tehát valamiket állítgatni kell. Na most ugye Z2, Z3, Z4, ha mindegyik általánosan egy impedancia, akkor összesen ez 6 darab paraméter, amit én állítgathatok, hogy kiderüljön, hogy az U0 az nullává váljon. Ugyanakkor a Zx-nek van két paramétere, amit valamilyen módon meg kell találnom. Teljesen mindegy, hogy milyen, mondjuk valós rész, képzetes rész, vagy hogyha ő neki helyettesítő képe van, akkor mondjuk egy soros RL-ben az ellenállás és az induktivitás értéke. Tehát itt jellegzetesen az szokott lenni, hogy a Z2, Z3, Z4 közül bizonyosakat fixre választok, bizonyosakat pedig állíthatóra, és ezen keresztül állítom be végül is az U0 egyenlő nullát, majd pedig, hát képződik ebből valamilyen képlet, amivel ki lehet fejezni a Z1-nek az értékeit. Na most, némi megjegyzés ehhez. Tehát ez egy nagy pontosságú módszer, amelyet azonban, hogy némi csalódást okozzak, vagy szerencse, nem tudom, mindenki értékelje, ma már nem mérünk hídkapcsolással. Tehát amikor meg kell mérni egy impedanciát, fölmerül mondjuk egy elektronikus laborban, hogy impedanciát kell mérni, nem szoktunk elővenni egy ilyen Wheatstone-féle hidat. És még egy-két dolgot sem veszünk elő, amit egyébként meg fogunk tanulni. Két okból tanuljuk ezeket a struktúrákat. Lehetne azt csinálni, hogyha, nem tart sokáig, ha előveszitek a tankönyvet, a Wheatstone-féle histruktúráknál van egy doboz, és a dobozhoz csatlakozik néhány absztrakt bemenet és kimenet, és ebből ki lehet számítani az impedanciát. Az a véleményem, és ebben még nem cáfoltak meg, hogy ahhoz, hogy az impedancia mérést egy kicsit közelebb hozzuk magunkhoz, és megértsük, hogy milyen problémák vannak, akkor is, ha nem híddal mérünk, hanem mással, hasznos dolog megtanulni hidakat. A másik dolog, hogy vannak esetek, amikor hídkapcsolásokat még érdemes használni. Két dolgot emelnék ki, ha már annyira szóba kerültek az elektrotechnikai alapok és a villamosenergetika tantárgy, jellegzetesen olyan szituációkban, amikor nagy áramok vagy nagy feszültségek mellett mérünk, és nehézséget jelentene a mi kis érzékeny, mondjuk Agilent-től vagy valami ilyen nevesebb gyártótól vásárolt elektronikus eszközünket csatlakoztatni, most gondoljuk meg, hogy például meg kéne mérni, hogy mennyi a tudom én, az áramfelvétele a 6-os villamosnak, amikor éppen elindul a Petőfi hídon, vagy valami ilyen feladatot kell megmérni, akkor ugye nem szívesen rakjuk oda közvetlenül a drága több milliós műszerüket, hanem ilyen felváltókat és egyebeket kell, mármint nem sineket, hanem feszültségváltó, áramváltó odarakni, és hát akkor azzal már tovább hamisítjuk a mérést, vagy mondjuk mit tudom én a generátor impedanciát, vagy hogy mennyi teljesítményt vesz fel a villamos, vagy ehhez hasonló. Ilyen szituációkban gyakran nagy pontossági igények mellett előjön a híd struktúra, illetve különböző kalibrációs mérések során, ahol például az elektronikának a zaja jelentős problémát okoz, és szeretnénk teljesen izolálni a hálózatunkat valamilyen egyéb zajforrásoktól, ott vetődik fel. Tehát ezeknek a struktúráknak az előnye a passzivitáshoz csatlakozik. De nem kívánok senkit sem ámítani. A gyakorlati életben, a mindennapokban, még a laboratóriumban dolgozó mérnök sem ilyen struktúrákkal mér. Azt remélem, hogy ha átrohanunk mintegy ezen a témakörön, akkor az impedancia fogalmat egy kicsit közelebb tudjuk hozni. No, hát akkor ugye húsvét jön, a legjobb, amit kiválhatok, hogy azért szerdára a méréstechnika leadásra azért mindenki józanodjon ki. Köszönöm a figyelmet!